És igen, de...
Hát ez szerintem ez tök jó, nem?
Jó volt. Jó volt.
És ez beleszámít vajon az évvégi jegybe?
Nem, egyáltalán nem volt ilyesmi.
Tehát dolgozat előtt ez nem, vagy nem. Dolgozat alatt ez nem megy.
Nem. Teljesíteni kellett azért. Aha,
tehát, hogy ez nem mentesít ez a önkéntes munka az iskolai kötelezettségek
nem,
alól.
Nem, ezért volt az, hogy inkább akinek éppen ideje volt, az jelentkezett, mert azért ugye elfoglaltak vagyunk mindnyájan, különböző külön órák, edzések, tanulás, dolgozat, stb. Aki éppen ráért, az lelkesen jelentkezett, és akkor mentünk.
Uh-huh, és ez a Lázár Ervin mese, ez többeknek a kedvence volt? Azért választottátok ezt?
Nem. Tehát én speciális szeretem azt a mesét. Nem tudom, hogy a többiek hogy viszonyultak hozzá.
Alapvetően a meseválasztásnál egy nagyon fontos szempont volt az, hogy a mese az pozitív kicsengésű legyen. Ugye most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy gyakorló szülőként azért találkozom mesékkel, és nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy a meséink azok valami elképesztő mód brutálisak. Tehát amikor mondjuk én először elmeséltem Buri lányomnak a Piroska és a Farkast, akkor úgy végig gondoltam, hogy ez a mese arról szól, hogy egy lány egyedül elmegy az erdőbe, akkor utána találkozik a farkassal, a farkas átveri, ezek után a farkas megöli a nagymamát tulajdonképpen, hiszen fölfalja, majd megöli a Piroskát, ezek után odajön a vadász, aki fölvágja a hasát neki, majd ezek után, amikor kiszabadulnak, akkor bosszúból, ugye, egy borzasztó bosszúval fejeződik be az egész mese, amikor telerakják kővel a farkasnak a hasát, és az pedig beleesik a kútba, és megfullad. Tehát egy elképesztő, kegyetlen és brutális mese, a legkézenfekvőbb mese, ami ugye mindenkinek értelmes szívül, hogyha meséről van szó, és ez volt a fő szempont, hogy olyan mese legyen, aminek pozitív a kicsengés.
De azt tudod, tanár úr, hogy ez az egész gondolatmenet, amit elmondtál, a mesével foglalkozó és a mesékhez egy kicsit jobban értő emberek számára, nem olyanoknak, mint mi, akik csak egyszerű gyakorló apák vagyunk, tehát a hozzáértők, azok ezt egy ilyen bugyuta felnőtt okoskodásnak tartják, mert a mesékben hihetetlenül fontos az a fajta, nyugodtan lehet mondani, az a fajta brutalitás, ami benne van a Grimm mesékben, a Piroska és a Farkasban, és az összes többi ilyenben, vagy hogy a legújabbat említsük, ugye a néhány évvel ezelőtti nagy őrület, a Harry Potter őrület, hát olyan elképesztően sötét világ, és olyan elképesztő tényleg felnőtt fejjel számunkra elfogadhatatlan dolgokkal van tele, és azt állítják a mese értők, írók és szociológusok, vagy ilyen szövegelemzők, hogy bizony a gyerek számára ez nem így történik. Ő nem azt éli át, amit mi gondolunk felnőttek.
Természetesen, mert tehát ez világos, hiszen én is gyermekkoromban nem emlékeztem egyetlen brutális epizódra sem,
csak a szépre.
Amikor már újraolvastam, akkor tehát egyik kedvenc mesém volt gyermekkoromban a Fehér Lófia, na most hát azt, amikor elolvastam, és rejtem, hogy levágja a lábát, és odaadja annak, hát akkor így meg utána a karját, meg mindenét, meg lemegy az alvilágban, meg kivégzi a sok sárkány, meg mindenkit, akkor hogy azért megint úgy voltam, hogy kicsit úgy megilletődtem a dolgon. Na most ezért volt az, hogy azt mondtam, hogy akkor legyen inkább Lázár Ervin. Mert neki szép meséi vannak, tényleg pozitív kicsengésűek. Tehát az egyik közkedvelt mese volt a Habci király, a négy szigletű kerekerdő. Szóval amik olyanok, amik tényleg abszolút pozitív, vicces, aranyos kicsengésűek, és mindenki tényleg önfeledten tudott szórakozni meseolvasás.
Állítólag minden korosztály a saját kedvenc meséit próbálja ráerőltetni a saját gyerekeire, akik aztán később persze mást választanak. Neked ez gyerekkori élmény volt a négy szögletű kerekerdő, Zsolt?
Igen. Mondtad, hát persze olvasták nekem.
Hát nem most olvastad
először. Nem.
És azért hagytátok, hogy a tanár úr ezt próbálja ráerőszakolni a társaságra, mert is szerettétek.
Szerintem tehát a legtöbb gyerek ezt azért hallotta kisebb korában, és szerettük ezt a mesét.
Neked a Harry Potter meg volt?
Megvolt. Én
már olvast... úgy értem, hogy végig
olvastam az összeset, igen, elolvastam az összeset. Nekem azok, de idősebb fejjel, tehát én ezt nem, tehát fiatalabb gyerekeknek olvastunk most. Mm-hmm. Tehát én ezt már általános iskola vége felé olvastam, 14 évesen körülbelül.
Doktornő Harry Potterben mennyire van otthon?
Én voltam az első a családomban, aki elolvasta az igen? összeset, igen. És utána a fiaim, és utána a férjem. Tehát elsőként olvastam. Ők nagyon sokáig próbálták magukat távol tartani ettől, mert ők szeretnek olvasni. Sokat is olvasnak. Bölcsészek zömmel. Egy fizikus van a családban, az nem tudom, hogy hogyan került ebbe a körbe. Talán a matematika tanár volt az, aki erre felé irányította őt. De valahogy ez a Harry Potter őrület, ez nehezen ment át rajtuk. Én viszont azt gondoltam, hogy nekem igenis el kell olvasnom, hogyha ez ebben a világban ennyire fontos és ennyire trendi.
És elfogadta, hogy ez egy korszakalkotó
munka? Igen, tehát az, hogy ez egy korszakos mű, és hogy nem tarthatjuk magunkat távol tőle, igen. És nagyon boldog voltam, amikor elkezdtem évekkel később olvasgatni ennek a hatás tanulmányait, és azt tapasztaltam, hogy egyre többen vettek a kezükbe a Harry Potter révén könyvet, és olvastak betűt. Azt gondolom, hogy ha csak ez a hozadéka, akkor már megérte. Picit visszakanyarodnék erre a Lázár Ervin választásra. A kórházban ugye abszolút kiszámíthatatlan volt, hogy milyen korú gyerekül velük szembe. És a választás azért is volt határtalanul jó, mert ezek a mesék, ezek minden korosztálynak szólnak. Én is élvezem, és azt hiszem, hogy a 3 éves is talál benne valami olyan pici epizódot, ami az ő akkori állapotának, az ő korának megfelelő. Ez egy nagy varázslat, és remélem, hogy sokak így gondolták.
Ilyenkor az történik, hogy egyszer elmondjátok a mesét egy csapatnak, gyerekcsapatnak, és utána legközelebb, amikor visszamentek, akkor egy másik csapatnak ugyanazt a mesét?
Hát alapvetően különböző kórházakban is jártunk, ugye, a Sotében és a Heimpában. A Heimpában, ahol én is részt vettem ezen a bemutatótermi olvasáson, tehát egy ilyen bemutatótermes olvasás volt, amúgy meg külön kórtermekhez mentünk a második alkalommal. Tehát valójában egy, tehát nem volt ebből kettő. Viszont a Sotében is ugyanúgy volt egy ilyen közös olvasás.
És akkor is a Lázár Ervint olvastátok?
Azon sajnos nem tudtam részt venni,
de tudod, szerintem de igen. Hogy azon is a Lázár Ervin van?
Tehát úgy van, hogy a közös mesét azt általában, ugye tegyük hozzá, egy két osztály volt, aki ebben részt vett, tehát nem akarom itt egyedül learatni a dicsőséget, Szabó Bálint volt, aki a másik osztálynak volt az osztályfőnöke, és ő is részt vett, és ők is prezentáltak gyerekeket a meseolvasásra. A meséket, amik közös felolvasásra kerültek, azokat szinte minden esetben mi ketten választottuk ki, illetve bíráltuk el, hogyha valaki jött egy ötlettel. Amikor arról volt szó, hogy kórterembe mentek olvasni, akkor nagyon sokszor volt az, hogy a diákok hoztak meséket, hoztak mesekönyveket, otthonról sajátjuk, kis testvérük, akinek volt, akkor ugye gyorsan elvette tőle a polcról és hozta be, és akkor azért ezekre ránéztünk, hogy most akkor éppenséggel most nem a Transformers 13 képregényt fogja elolvasni és megmutogatni, hanem valami ténylegesen használható és építő jellegű mesét.
Nem mindegy, hogy mit, nem a, tehát nem az odaülés és a velük való kommunikáció foglalkozás itt ebben a dologban a lényeg?
Én azt mondom, hogy 80-20, ami a világban mindig melyik? Ez a megoszlás, 80% a személy és az emberi kapcsolat, de az a 20% az az apróság, ami a mese, ami maga a történet, az is nagyon fontos, mert mindig kicsivel is el lehet rontani egy nagy egészet, és ez a kis apróság is legyen a helyén. Ha tényleg adni szeretnénk, akkor úgy menjünk oda, hogy tényleg adunk. Tehát akkor legyen helyén minden apró részlet.
Zsolt, mennyire a jövő választására, tehát a szakma választása, vagy a jövődnek a megválasztására, mennyire befolyás, van-e befolyása ennek a dolognak, és ha igen, milyen mértékben?
Hát úgy gondolom, hogy olyan különösebb befolyása nincsen, ha csak annyiban, hogy gyakorlom azt, hogy szerepelni, meg közönség előtt beszélni, mert én hát vagy tanári, vagy tolmácsi szakmán gondolkodom, tehát ez a kettő most a fejemben a terv, és mindkettőnél ugye tudni kell beszélni, és nyilvánosan, hangosan, és ilyen szinten ez jó volt természetesen.
Uh-huh. Tehát, hogy ez egy lehetőség arra, hogy ezeket kipróbáld.
Így van,
és
így
milyennek
van.
Láttad magad benne?
Hát ugye alapvetően mesélni nehéz, tehát, hogy az azért mégsem olyan, mint amikor az ember kiáll az osztály elé és elmondja a kis előadását, mert mesélni tényleg a kisgyerekeknek kell, tényleg nehéz megfogni a figyelmüket. Hát volt, hogy elmentünk egy magánszobára, és ott egy nagyon fiatal kisgyerek volt. És
az mit jelent, hogy fiatal kisgyerek?
Hát egy nagyon három, kisgyerek. Négy éves. Igen, ilyen három éves küldés. Egyszerűen nem lehetett megfogni a figyelmét. Tehát igen, anyukával főleg ott el volt.
És ott rosszul érezted benne magad?
Nem éreztem rosszul magam, csak egyszerűen rájöttem, hogy a gyerekek figyelmét nehéz megfogni.
Aha.
De ettől függetlenül nem gondolom, hogy... Tehát jó volt, ez egy jó élmény volt, és nem gondolom, hogy... Szerintem úgy az egész osztály jó munkát végzett ezzel, és szépen olvastak a többiek is, és talán nekem is sikerült úgy, hogy élvezhető legyen.
Simogasd meg a buksziukat!
Egyébként tényleg volt, aki szépen olvasott, de a tekintetét sem merte. Csak nagyon-nagyon óvatosan felemelni a papírról. És volt, aki profi módon már megpróbálta azt a fajta mesélést gyakorolni, ami már a profizmus felé zajlik. Tehát én azt gondolom, hogy mesélni egy szülő akkor tud jól, hogyha hajlandó a gyerek igényeit maximálisan figyelembe venni. Belekapaszkodik az ember, amikor még gyakorló szülő, amatőr, vagy nem találkozott ilyen szituációban, a könyvbe, mert az egy segítség, a mögé el lehet bújni. De igazából a gyereknek, hogyha a meséről van szó, akkor az az igénye, hogy az ember nézzen rá, nézzen a szemébe, és azt mondja, amit ő szeretne. És hogyha ő meg akar állni, vagy azt szeretné, hogy az a sárkány most ne egye meg a királyfit, akkor az embernek alkalmazkodni kell akár a mesében az ő igényeihez, és úgy kell alakítani, ahogy ő szeretné, mert a mese ettől az igazi. Nagyon sokszor mondják, amikor mesélünk a gyerekeknek, hogy anya, ne a könyvből mesélj, hanem fejből mesélj. Tehát nekem úgy mesélj, hogy nézz rám.
Szemeddel mesélj.
És próbáld meg.
Ez nálatok úgy hangzott, hogy igen, a szemeddel mesélj?
Igen.
Nálunk ez úgy hangzott, hogy mesélj szájból.
Igen.
Ugye
igen, az, hogy fejből,
van logika, a fejből az már egy hihetetlen elvonatkoztatott dolog. Szájból mesélj. Tanár úr szájból mesélt kezdet-kezdetén?
Kezdet-kezdetén igen. Ami nagyon érdekes, Bori lányom, ő lesz most 5, Dani fiam, ő még inkább az autós és képes könyveknél le van ragadva, ő egy kicsit később érő típus e tekintetben.
Két éves,
nem kell sietni, de...
Tartatna már a repülőgépeknél, de mindegy.
De Burinak egy éves korától kezdve őt abszolút lekötött, tehát ő egy sokkal beszédesebb, sokkal inkább...
Hát lány.
Igen. Tehát ezt hamar kiderült. Őnál az az érdekes, hogy az elején mindig fejből meséltem, és ami érdekes volt, hogy ugye itt elhangzott, hogy a sárkány mit csináljon, meg hogyan alakuljon. Ő hihetetlen mód szabálykövető volt. Amikor elmeséltem neki a piroska és a farkast, és utána másnap elmeséltem, és mondjuk így valahol éppen így a mezőn, akkor azt mondtam, hogy akkor piros virágot, kék virágot és zöldet szeret, apa és sárgát, azt kihagytad. És akkor így teljesen megilletődve, akkor így mondtam, hogy jó, oké, mindezt tényleg két évesen, tehát még alig az ember azt gondolta, hogy jó, hát elmeséltem most pontosan miért, és őnála oda kellett figyelni, és volt, hogy egy hónapon át a piroska és a farkast kellett minden egyes este elmesélnem neki, és pont ugyanúgy. Akkor már én untam a mesét, gondoltam, hogy kicsit így itt akkor találkozik a medvével is, vagy esetleg a nyuszival, és összefut útközbe, de nem, az nem lehetett eltérni attól, amit annó a legelején lefektettem alapnak.
Én nekem az az emlékem is van, hogy, hogy nagyon fontosak a képek a könyvekben. Tehát az odaülés és az együttolvasás, tehát hogy ők nézhettek, közben nézhették, amikor már együtt meséltem nekik, tehát hogy nézhették a képet közben, akkor az sokat, meg hogy mikor lapozok, tehát a mese melyik részénél, akkor már azon is versenyeztek, hogy ki fog a szó annál a résznél lapozni, amikor kell. Tehát, hogy nagyon fontos talán a kép és az odaülés a gyerekágyra. Zsolt, amikor odaültél a gyerekágyhoz, kezedben a könyvvel, akkor gondoltál arra, hogy együtt olvassatok? Tehát, hogy nekik is oda tedd, vagy támaszd a könyvet, vagy mutasd a könyvet, amit olvasol?
Igen, hát amikor egy külön osztályra mentünk egy családhoz, akkor a Schitz könyvet vettük, amit én amúgy nagyon szeretek, tehát egyik kedvenc mesém volt, és ott hát egy osztálytársam, tehát ketten mentünk, és azért úgy folyamatosan mutattuk neki egy képet, hogy nézd itt a Schitz, nézd el, megy ide-oda, stb. Tehát azért azzal úgy próbálkoztunk lekötni a figyelmét a kislánynak, de nagyon nehéz volt. Még így is.
És a szülő nem segített ebben?
Hát érdekes módon ott egy kicsit azt éreztem, hogy a szülők inkább, tehát hogy valahogy úgy éreztem, hogy valamilyen személyes kört megtörtünk azzal, hogy mi oda mentünk. Tehát nem tudom, tehát lehet, hogy éppen rosszul volt a kislány, vagy nem tudom, mi lehetett, de ugye a szülők úgy mondták, hogy jó, hogy annyira látta, tehát hogy nem érdekli annyira a kislányt, akkor inkább hagyjuk abba ezt a dolgot. Hát ilyen is van. Valamit ott megtörhettünk, valamit, vagy nem tudom.
Az előbb, amikor mondtam, hogy keveset mesélnek a szülők, akkor itt a jelenlevők között nagy felhördülés történt, de én valóban azt tapasztalom, hogy sajnos a fiatal szülők valahogy úgy szocializálódtak, hogy talán ők is kevesebb mesét hallgattak, mint amennyi az optimális lett volna az ő gyerekkorukban, és ettől az ő gyerekeik is kevesebb mesét hallgatnak. Türelmetlenebbek a szülők, nagy előszeretettel, kényelmi szempontból azokat a digitális kütyüket használják meseolvasás helyett a gyerek figyelmének a lekötésére, amiről itt már volt szó. Én azt gondolom, hogy jó, hogy vannak ezek a szórakoztató elektronikai eszközök, de a szülő mese olvasását nem helyettesítik, és hogyha a szülő erre nem képes, akkor nagyon jó lenne, ha lennének olyan profik, akik ezt valamilyen módon tudják pótolni, és erre az akció, ez a kezdeményezés az egyik nagyon-nagyon hasznos és jó próbálkozás.
Nyilván szóval, hogy az merül fel bennem, hogy jobban gyógyulnak ezek a gyerekek?
Igen.
Tényleg?
Igen.
Tehát
igen.
Akikkel így, akiknek olvasnak, vagy akikkel így foglalkoznak,
azok... Más a kötődés a szülőhöz, sokkal közvetlenebb.
Hát tehát azzal, hogy bent van a szülő, végigben van vele, igen, a kórházban, azért nyilván átsegíti őt a riadalmakon, meg a magányon.
Hát ha a szülőnek van olyan önuralma, hogy az ő saját riadalma nem erősebb, mint a gyereké, és ez a sokszor hisztériába átmenő állapot, ez nem rontja a gyerek helyzetét. Tehát én azt gondolom, hogy annyira egyéni ez a dolog sokszor, sokkal nagyobb energia befektetést igényel a szülő állapotának a kezelése, rendezése, mint a gyereké, aki már rég túl van rajta, az anya az meg még mindig szegény reszket, hiszen az ő gyerekével történtek dolgok. Nagyon különbözőek vagyunk, de a gyerek érdeke egyértelműen azt kívánja, hogy amikor ő a legrászorultabb helyzetben van, beteg, elkerül az otthonából, kórházba kerül, akkor ott legyen mellette az az ember, aki ő bele tud kapaszkodni. Ezért nekünk a szülővel együtt kell gyógyítani a gyereket, és hogyha ez a szülő gyógyítását is időnként magával hozza, hát akkor ez így történt. Egyértelműen szükség van rá, de nem biztos, hogy a mi helyzetünket, és itt csak a gyógyítókról beszélek most, ez segíti.
Tehát nehezíti inkább.
Nagyon nehéz, és még egyszer mondom, hogy nekünk meg kellett tanulni a szülővel ápolni, tehát addig, ameddig ki volt csukva az anyuka meg az apuka, és szegény kollégának itt szerintem, amikor ő beteg volt, még ebben a helyzetben volt része, amikor hetente kétszer volt látogatási idő, és az összes többi alkalommal nem lehetett jelen az anyuka, ez sokkal nehezebb volt. Tehát most a szülő ott van, a nap bármely szakában, és egy normál esetben azt várjuk el, hogy segítse a gyerek gyógyulását, amit ő nagyon sokszor meg is tesz. De nem feltétlenül jó irányba viszi ezt a dolgot, sokszor a túlzott aggodalom az, ami ezt akadályozza. Flocking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream.
Civil Rádió Disputa című műsorának utolsó fél órájához érkeztünk. Mese a kórházban, tulajdonképpen erről beszélgetünk, és a mese szerepéről a kórházban. Arról is szó volt itt az első másfél órában, hogy jobban megérinti a résztvevőket az, hogyha odaülhetnek a gyerek mellé, mint egy ilyen színpadon, akár dramatizálva is, de elmondani egy mesét. Ez a személyesség, ez többet jelent mindkét félnek. Tehát ha nehéz helyzetben is nehéz megérinteni egy gyereket, mert túl sok minden impulzus veszi őt körül, és talán nem tud erre figyelni, de benneteket, a résztvevőket talán jobban megérintett. Miket éreztél? Tehát milyen érzéseid voltak, amikor bementél ebbe a kórházba, odaültél egy ilyen gyerekágyhoz?
Hát furcsa volt meg, tehát azért volt egy kis felelősségérzet, volt egy kis megilletődés, és volt azért egy kis öröm is, de számomra amúgy az is egy nagyon jó élmény volt, amikor ugye a díszterembe ültünk be. Tehát hogyha ott nem is volt olyan személyesség, de mégiscsak volt, meg mégiscsak azért látni a gyerekeket, aranyosak voltak, meg figyeltek, meg utána osztottunk is szőrmokokat nekik, az is nagyon jó élmény volt, hogy kis ajándék is legyen.
Azt honnan lettek?
Hát a bank hozta ajándékba.
Aha, bank ajándéka.
Igen, úgyhogy azokat kiosztottuk, és akkor rá is vetették magukat. Úgyhogy ott már abszolút felszabadult volt, de amúgy meg voltunk illetődve, szerintem mindenki.
Uh-huh. Szüleid mit szólnak ehhez?
Örülten.
Ez oké. Magától értetődő-e az, hogy önkéntes munkát végezni, vagy magától értetődő-e az, hogy segíteni másokon? Ez a ti családotokban, ez hogy van?
Persze, hát azért nem úgy nőttünk fel, hogy törtessünk át mindenkin, és soha nem segítünk senkinek. Engem azért úgy neveltek, hogy segítsek, ha arról van szó. Örültek a szüleim, és szerintem valamilyen szinten biztos büszkék is voltak rám. Igen, úgyhogy, ja, örültek.
Mondta tanár úr, hogy az osztályfőnöki óráknak ez struktúrálta, ez a téma, tematizálta tulajdonképpen a beszélgetéseket az osztályfőnökén. Mit tud mondani arról, hogy ennek a dolognak az erkölcsiségéről, vagy az emberiességéről?
Inkább azt mondanám, hogy nem az osztályfőnöki órákat struktúrálta, hanem kihelyezett kis osztályfőnöki órákat hozott inkább létre.
Így. Mindig elment velük?
Mindig ott voltam velük. Egyszerűen amiatt is, mert ha ők elvállalnak valamit önként, akkor én, mint aki ebbe valamilyen szinten belerángatta őket, kötelességem és feladatom, hogy ott legyek velük, és segítsem őket, hogyha bármi baj van, bármi félreértés van, nem találnak oda. Tehát az adminisztrációs és a lelki segítés is ilyenkor egy fontos feladat. Az osztályfőnöki órákon az az igazság, hogy egyébként nagyon nehéz, mert 30 emberrel nehezebb témákról beszélgetni, én azt mondom, hogy szinte lehetetlen. Tehát olyan személyes témákról beszélgetni egy osztályfőnöki órán, én azt mondom, biztosan van olyan tanár, akinek ez működik, nekem nem megy.
Nem megy az, hogy egy osztályelőtt,
itt viszont, amikor felszállunk a metróra, elindulunk, gyalogolunk, sétálunk, egymás mellett megyünk, akkor lehetőség nyílik arra, hogy beszélgessünk. Beszélgessünk arról, hogy hova megyünk, beszélgessünk akár csak ennek az egésznek kapcsán fölmerült témákról, és egy olyan plusz lehetőség arra, hogy azzal a pár emberrel kicsit közelebb kerüljünk egymáshoz, megértsék ők is, hogy miért történik ez az egész, hogy ez egy csodálatos lehetőség.
Közelebb került tanítványaihoz, új arcát mutatta meg egy-egy gyerek? Felnőtt, bocsánat.
Mindenképpen. Tehát mindenképpen az van, hogy azért abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azért azt mondhatom, hogy nincs már közöttünk, tehát az én osztályom és közöttem azt hiszem az a távolságtartás, mint ami annó, amikor én gimnáziumba jártam, és a tanár-diák viszony az már annyira nincsen meg. Ez most jelen helyzetben azt mondom, hogy én körülbelül onnan datálom ezt a dolgot, hogy amióta ők észrevettek,